Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvasom, a 9. fejezet 5. és 6. verséből. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja a törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Az angyalok azt hirdetik karácsony éjszakáján, hogy dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. És ami ebből a mondatból nagyon erős, és minden karácsonyhoz kötődik, az a békesség. Ézsaiás próféta pedig azt mondja, előre tekintve sok évszázaddal Jézusról, az ő uralmáról, 4 nevet sorol, hogy hogyan fogják őt nevezni, és a 4-ből az egyik az, hogy békesség fejedelme. Úgyhogy ma csak erről fogok szólni, mit jelent, hogy Jézus Krisztus, aki megszületett, a békesség fejedelme. Hogyan lesz ez a név, ez a cím, ő maga örömhírré nekünk itt és most, karácsony reggelén. Ehhez, hogy Jézus, mint a békesség fejedelme megjelenjen közöttünk, megjelenjen számunkra, megjelenjen a szívünkbe, ez 4 lépésben szeretném, hogyha haladnánk. Az elsőben szembe kell néznünk az álbékességekkel. Másodszor fel kell tárni a valóságos háborúságainkat a karácsonyi történet alapján is, hogy harmadszor meglássuk, megértsük, hogy kicsoda Jézus, mit mond róla Ézsaiás, kicsoda ő, mint a békesség fejedelme, hogy aztán negyedszer meglássuk, hogy hogyan tudjuk ezt a saját életünkbe alkalmazni, hogyan segít ez nekünk, hogy valóban a békesség fejedelmét ünnepelhessük, ne csak ma, hanem vele járjunk. Az áll békesség leleplezése karácsony ünneplésének a legnagyobb ellensége, karácsony ünneplése. Ez a mondat kijött belőlem valamikor egy-két hete. Hogy mondhatok ilyet? Nehéz talán elhinni. Karácsony ünneplésének a legnagyobb ellensége, karácsony ünneplése. Figyeljük egy kicsit csak arra, hogy mi történik. Nagyon jól tudjuk, hogy mi történik itt az elmúlt hetekben, hónapokban. Minden a karácsony ünnepléséről szól. És hogyha, mit tudom, a 10-15-20 évvel ezelőttihez hasonlítjuk, akkor több pénz, több csillogás, több karácsonyi zene a bevásárló központokban, több karácsonyfa az utcán, több jótékonykodás, több templomi koncert, de vajon több karácsony? Több hit, több Krisztus, több Jézus? Ez annyira így van, ugye, hogy nagyon sokan menekülnek ebből a karácsonyból, van már egy ilyen jelenség, meneküljünk a karácsonyból, ne csináljunk semmit, utazzunk el messzire, azért, mert annyira sok lett már a karácsony, és mindaz, ami a karácsonyhoz kötődik a mai társadalomba, hogy összeroskodunk alatta. Ezért mondom ezt, hogy karácsony ünneplésének a legnagyobb ellensége, a valóságosnak, az a karácsonyi ünneplés, amivé ez lett a társadalmunkban, és hasonlóan, ezt csak azért mondtam el, hogy érezhessük azt, hogy hasonlóan igaz az, amikor azt mondom, hogy ahhoz, hogy a békesség fejedelmét felismerjük és meglássuk, szembe kell nézni azzal az álbékességgel, ami eltakarja őt. Mit jelent ez? Hogyan használhatjuk ezt az egész karácsonyi időszakot álbékességre? Mi történik ebben a pillanatban, itt és most velünk? Mi az, ami mozgat? Mi az, ami motivál? Mi az, ami idehozott bennünket ma reggel? És ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, két út van. Az egyik, hogy valamilyen módon eleget tenni különféle önmagunknak való, meg vallásos elvárásoknak, azaz, hogy megnyugtassam a a szívemet. Egy kis békességet találjak magamnak. Eljöttem. Letudom ezt a vallásos dolgot, átélek valamit, szükséges, ez része ennek a karácsonynak. De alapvetően arról szól, hogy magammal azt beszéljem meg, hogy rendben vagyok Istennel, rendben vagyok Isten előtt. Az egyik leghatalmasabb erő az ember szívében, irtózatos erő, hogy önmagát igazolja. Önmagunkat igazolva önmagunknak nyerjünk békességet. A másik oldal meg az, hogy azért vagyok itt, mert annyira elveszett vagyok, annyira tehetetlen vagyok, és annyira szükségem van erre az Istenre, aki miatt itt vagyok, hogy teljesen kitárom előtte a szívemet. Az egyik oldalon magamat nyugtatom valamilyen módon, beépül ez az egész ebbe az ünnepbe, önmagamat igazolom, hogy alapvetően rendben vagyok. A másik oldalon meg azt mondom, hogy alapvetően elveszett vagyok, és szükségem van az élő Istenre, akivel találkozni akarok itt. Szükségem van ő rá. Az első út az egy álbékesség. A másik út az a mindenható Isten keresése. Egy pillanatra, és ez nem arról szól, hogy ki milyen gyakran jár templomba vagy nem, hanem ez arról szól, hogy csak te tudod, hogy mi van a szívedben. Meg a Szentlélek, aki megvizsgál. Önmagadat békíted ezzel, vagy pedig kész vagy valami sokkal többre ő vele. Egy másik ábékesség ebben az időszakban, azt meg úgy lehet nevezni, hogy az a családi pillanatfelvétel. Ha olyan az életünk, mennek a napjaink, heteink egymás után, mint hogyha egy videón látnánk, akkor karácsonykor kimerevítetik a kép, családi pillanatfelvétel, békesség. Most békesség van. Egy nap, két nap, három nap. Mert ilyenkor máshogy működik a család, máshogy vagyunk együtt, pár napig nem kell dolgozni, végre megnyugszunk egy nagyon nehéz időszak után az évnek ebben az idejében. Van egy pár nap, vagy egy hét, vagy két hét. Végre békesség, és jó ez különben, nincs ebben baj. De amennyiben karácsony csak egy ilyen segéderő, vagy díszlet ahhoz, hogy kimerevítsük ezt a családi pillanatfelvételt, hogy most van a békesség, akkor ez egy olyan álbékesség, ami elrejti a lényeget. Ennek egy alfaja az, amikor félretesszük az igazságot és a valóságot ezen a pillanatfelvételen. Előtte is van valami, utána is lesz valami harc, háborúság, sok minden. Most pillanatfelvétel van, ez most békesség. Most legyenek szívesek, most még az ellenségek is félreteszik az ellenségeskedést. Még a haragosok is mosolyognak ebbe az egy-két napban egymásra, mert most békesség van. Ez álbékesség. Az álbékesség mindig arra való, hogy elrejtse és eltakarja azt, ami valójában van az életünkben. Ezért kezdtük ezzel ma reggel. Az álbékesség arra jó, hogy valamilyen módon az igazi valóság, ami sokkal nehezebb, afelett úgy megnyugtassuk egy kicsit magunkat valamilyen módon. És hadd mondjam azt, hogy az álbékesség egyszer egyik oldalról sokkal könnyebb, mint a valóságos szembesülés. Másik oldalról az álbékesség eltakarja előlünk azt, akiről azt olvastuk, hogy ő a békesség fejedelme. Jézus nem ezért jött. Jézus nem azért jött, hogy kicsit megnyugtassuk a lelkünket, hogy rendben vagyunk. Jézus nem azért jött, hogy kimerevítsük a családi pillanatfelvételt. Jézus nem azért jött, hogy legyen néhány meghitt óránk vagy napunk ebben az időben. Jézus másért jött. A békesség fejedelme valaki más. És ha tudni szeretnénk, hogy kicsoda a békesség fejedelme, akkor az álbékességnél mélyebbre kell menni, amihez nincs sok kedvünk, főleg ilyenkor, hogy feltárjuk a valós háborúságokat. Úgyhogy másodszor menjünk együtt tovább ezen az úton, mindannyian, mindannyiunkat érint. Békességnek csak ott van értelme, a békesség fejedelmének ott van jelentősége, ahol háborúság van. A békességet hozó uralkodót csak ott tudják örömmel fogadni, ahol a hiányában, a távolságában űr van. A háborúságot ehhez el kell ismerni, néven kell nevezni, a hiányt, a káoszt, a problémákat, a szégyent. Ehhez kellett lelepleznünk az álbékességet. És ahhoz, hogy ezt elismerjük, a háborúságokat, ahhoz őszinteség és bátorság kell. És hadd mondjam még egyszer, mindannyiunk, egytől egyig, akár elismerjük, akár nem, mindannyiunkat alapvetően meghatároz ez a háborúság. Mindannyiunkat. Nincs olyan ember, akit nem. Nézzetek egy pillanatra, nézzünk egy pillanatra abba a világba, ahova megérkezik Jézus, a békesség fejedelme. Mi volt ott a háborúság? Egy olyan világban találjuk magunkat, ahogy leírja Lukács evangélista, ahol politikai elnyomás van, egy globális hatalom, a Római Birodalom maga alá gyűrt egy büszke nemzetet, Izraelt, Isten népét. A Római Birodalomban ez a nép, aminek tagja József és Mária, azon a napon is, nem önálló. És az egész társadalmat átjárják a háborúságok, a feszültségek, a marakodás a hatalomért. Egy olyan világban találjuk magunkat, ahol a társadalom egy része kiegyezik ezzel a római hatalommal, vagy kiegyezést szolgálna. A társadalomnak egy teljesen más oldala az ilyen terrorista módon küzd a rómaiak ellen, és ahol lehet, leleszúrnak egy-egy római katonát. És egy politikai nyugtalanság van. Egy politikai feszültség van. És ez a politikai feszültség, ez hatással van a családok életére. Ugyanúgy, mint mindig, mindenkorban. A nagy háborúsága a világnak, a nagy problémák, a politikai kérdések, a politikai problémák, a globális problémák mindenkor lecsorognak a családok életébe, az egyének életébe. És nézzetek tovább ezt a történetet, hogyha Augustus császár, ennek a hatalomnak az ura úgy dönt, hogy népszámlálás lesz, ami nem csak egy kemény, durva lépés. Tehát ha a politikában legfelül valaki úgy dönt, hogy népszámlálás lesz, akkor Józsefnek és Máriának nincs más esélye, mint hogy el kell indulniuk a 9. hónapban várandósan Betlehembe, oda, ahonnan a család származik. Ez egy nagyon durva beavatkozás. Mert a hatalom így működik. Kényszeríthet a szülőföld elhagyására, akár gazdasági szükségszerűségek formájában. Történhet valami a munkahelyeden, amiért menni kell. Értjük, és ez kinek nem stressz, kinek nem háborúság, kinek nem küzdelem ez. Ott van velünk, ott van bennük. És hogyha tovább megyünk ebbe a történetbe, megint egy más szinten képzeljük el azt a háborúságot, amit megél Mária és József, a szomszédok, az éles nyelvek élcelődését. Ugye az egész történet arról beszél, hogy van ez, hogy ez a jegyes, ez már áldott állapotban van. Képzeljétek, hogy miket beszélnek a szomszédok róla. Jézus életébe is beszélték még, hogy ő csak egy ilyen, ki tudja honnan jött gyerek. Ott élnek a szomszédok között, és azok beszélnek arról, hogy hát nem nagyon értik ezt, hogy ez a Mária, ez már itt, még itt, hogy van. Há, milyen küzdelmeket hordanak ezek az emberek az életükben. És képzétek el, amikor megindulnak együtt ezen az úton, mit él át egyedül belül József, mit él át egyedül belül Mária, milyen küzdelem, milyen fájdalom, milyen aggodalmak vannak bennük, mert ilyen az élet, mert ilyen a világ. Egy család története, tele háborúsággal, tele küzdelemmel, egészen személyesen és politikailag is. Értitek? Mindannyiunk története ilyen történet, mindannyiunké. Mindannyian itt élünk ebben a világban, mindannyiunkra hatnak a globális folyadalmak, mindannyiunknak vannak nehéz emberek a környezetünkben, mindannyiunknak vannak személyes vagy családi nehézségeink, mindannyiunk hordozunk küzdelmeket, nehézségeket. Nincs olyan, aki nem. Ez a háborúság, ez a probléma, ez a nehézség. Ebbe a világba jön el, értitek? Ide jön el a békesség fejedelme. Ide jön el. Van annyi szabadságod Isten jelenlétében, van annyi bátorságod Isten jelenlétében, hogy azt tud mondani egy ponton, hogy na, tudom, hogy ez most zavar, hogy erről beszélünk, mert te visszalépnél az ábékességbe, de van annyi szabadságod, azt mondod ma karácsony reggelén, hogy igen, Uram, az én életemben is itt van ez a nagy nyomorúság. Valahol, valamilyen formában itt van. Mindannyiunknál. Hogy az én történetem is egy ilyen családi történet, mint ez. Mert volt valami a szüleink életében, voltak politikai hatalmak, jöttek, mentek, lettek ebből szomszéddal való konfliktusok, családi nehézségek. Mindannyiunk benne van ebben a történetben. Mindannyiunk története ez. Néven tudod úgy nevezni a saját háborúságodat, hogy közben nem vádolsz másokat, az augusztus császárokat, nem átkozod ebben a pillanatban, hogy ez azért van, mert ő ilyen, meg olyan. Nem gyűlölöd a názáreti szomszédokat éles nyelvükért. Néven nevezed úgy ezt a belső nehézséget, küzdelmet, ahogy megy József és Mária, hogy nem vádolod a házastársadat, hogy miatta van ez. Néven nevezed, hogy ott van benned, ott van velem, ott van mindannyiunkkal, van olyan, hogy háborúság, megaláztatás, nehézség, küzdelem, összetörtség, fájdalom. Értitek? Mert ezért jön a békesség fejedelme. Csak ezért. Mert ezt jelenti elveszettnek lenni. És a megváltót ünnepelünk, ebből jelenti a Jézussal való találkozás, a megváltást. Miért másért jönne el Isten emberi formában ebben a világban? Na akkor kicsoda ő? Ha szükséged van rá, kicsoda a békesség fejedelme? Mi a karácsonyi örömhír? Ki az, aki eljött? Ézsaiás azt mondja róla, egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz. És úgy fogják hívni békesség fejedelme, és uralma növekedésének és a békének nem lesz vége. Négy dolog van, amit elmond Ézsaiás a békesség fejedelméről, Jézusról. És ha ezt a négyet érted, ezt a négyet befogadod, akkor elkezd valóságos lenni. Az első dolog, hogy ez a gyermek ez felnőtt és uralkodik. Felnőtt és uralkodik. Ezt mondja, gyermek születik nekünk, de utána nem egy gyermekről beszél, hogy a gyermek uralkodik. Utána egy olyan uralomról beszél, aminek nincs vége. Ez a gyermek, ez nem marad gyermek. És ez teljesen nyilvánvaló, az új szövetség is erről beszél, hogy Jézus nem marad gyermek. Karácsony az eljövetel, eljön egy gyermek, eljön egy csecsemő. De ne engedd be magadat a karácsonyi romantikába, hogy a szeriden szunnyadó csecsemő majd békességet hoz. Mert persze, ha bemegyünk egy újszülött babához és mosolyog, mindannyiunkra ránk száll a csodálkozás, meg a gyönyörűség, meg a békesség, nem? Persze, ilyen egy újszülött csecsemő, de a békesség fejedelme nem azáltal hoz békességet, hogy van egy kis csecsemő, akit betehetünk a jászolba, és úgy körbevehetjük, és ez csak egy hangulat. Értitek? Ha te bármit akarsz a békesség fejedelmével, az első dolog az, hogy felnőtt. Sőt, a békesség fejedelme a hatalmas, mindenható Isten és Úr, aki gyermekként érkezett, de nem maradt gyermek. A békesség fejedelme egy király, egy úr, egy hatalmas valaki, egy óriási Istennek a fia, aki az atya jobbjára ült, aki a hatalom, aki a dicsőség, érted? Ne egy kis gyereket keressél, hogy az majd szíven üt téged, és majd elhozta a békességet. Ez az ábékesség. A gyermek felnőtt. Övé minden hatalom. Másodszor, ha ezzel a békesség fejedelmével ismerkedni akarunk, és meg akarjuk őt ismerni. A második dolog, azt kell tudni róla, hogy a békesség fejedelme azért fejedelem, uralkodó, mert országa és hatalma van. A békesség bibliai értelemben elválaszthatatlan Isten Jézus Krisztusban megjelenő, testet öltő uralmától és országától. Ja persze, ez nem látható, de uralom, hatalom. Isten országa, Isten uralma, ami Krisztusban eljött. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a békesség az nem egy belső lelki béke, hanem Isten Jézusban megvalósuló uralma. A békesség nem a stressz hiánya egy pár napra, hanem egy olyan uralom, egy olyan világ, ahol megszűnik a politikai, a közösségi, a gazdasági és a személyes elnyomás, háborúság és kényszer. Ha a békesség fejedelméről van szó, akkor ne azt keresd csak, hogy ő hogy hoz valami kis békességet a szívedbe, hanem azt nézd, aki felnőtt, aki úr, és akinek uralma és hatalma van, és a kérdés az lesz, hogy hogyan leszek én ennek az országnak, ennek az uralomnak a része? Hogyan árad ki ennek az ereje rám? És nagyon fontos, hogy a következőt is megértsük, mert különben nem fogjuk tudni helyre tenni a saját háborúságainkat, majd a végén rátérek erre, de hogy megértsük azt, hogy ez az uralom pedig, ez a hatalom Krisztusban, ez az időben bontakozik ki. Ez részben eljött ő benne, és amikor valaki átadja az életét neki, amikor valakik engedelmeskednek neki, amikor egy közösség azt teszi, amire ő hívja őket, akkor ez az uralom jelen van, de ez az uralom a maga teljességében még előttünk van. Ezért, ha te a békesség fejedelmével bármit akarsz, tudnod kell, hogy olyan valakiről van szó, akinek az uralma teljessége, az valahol az idők végén fog megszületni. De ez nem kevesebb, mint hogyha most ebben a pillanatban nagy békességet éreznél, ez mindennél több. Majd mindjárt mondom, hogy miért. Tehát felnőtt és uralkodik, országa és uralma van, az uralma a idők végén lesz teljes, és végül ez az uralom igazságra épül. Ezt mondja az alapja igazság és törvény. Ez nem a lázadozó kisebbség elnyomásán árán született békesség, nem elnyomó és totális uralom, hanem azt mondja, hogy egy olyan idő jön, ahol a békesség és az igazság megtalálják egymást. Azt mondja egy Zsoltár, nagyon szép ez a kép. Igazság és béke csókolgatják egymást. Értitek? Mi pedig általában az egyiket választjuk. Vagy letagadjuk az igazságot a békesség kedvéért, vagy pedig elmondjuk a magunk igazságát, csak nincs békesség. Krisztusban, az ő uralmában igazság és békesség találkoznak, szeretik egymást, összetartoznak. Mit jelent ez nekünk? Ha ő a békesség fejedelme, aki igazságban uralkodik, mit jelenthet ez nekünk? Ha leleplezzük az ábékességet, ha valóban felmertük tárni a háborúságainkat, ha látjuk, hogy kicsoda a békesség fejedelme, hogyan lesz ez hasznunkra ma reggel? Mit jelent ennek a világosságában élni? Az első, hogy átgondolod, hogy a békesség fejedelme, úr és fejedelem lesz-e, lehet-e az életedben. A békesség, a bibliai értelemben vett békesség, az nem egy pirula, amit bedobunk, hogy egy kicsit nyugodtabbak legyünk, hanem kapcsolat. És nem akárkivel kapcsolat, hanem ahogy mondtam, a legnagyobb Úrral, a mindenható Istennel való kapcsolat. Ez a kérdés azt a kérdést veti fel, hogy vajon kész-e meghajolni az én büszke és kemény szívem a békesség fejedelme előtt. És ez nagyon kemény. Ez nagyon kemény. Tudjátok miért? Mert az ember olyan, hogy inkább hordozza a háborúságait, inkább hordozza a bajait, inkább hordozza a gondjait, a nyomorúságait, inkább kemény, inkább, mint hogy a büszke szíve leboruljon a békesség fejedelme előtt, és azt mondja, hogy te vagy az Úr az életem felett. Az ember használná őt arra, hogy hozzon egy kis békességet itt-ott, használná arra, hogy segítsen egy kicsit az életembe itt-ott. De az, hogy teljes mértékben ő uraljon engem, és ezt én kimondjam, az nagyon kemény. De a békesség fejedelme csak így lesz a mi életünk ura és fejedelme. És ezért meg kell békélnünk vele. És ha valaki kijön az úrvacsorai közösségbe, az azt mondja, hogy Isten Krisztusban megbékélt velünk, és ha kijössz, akkor te azt mondod, én is megbékélek veled. A szívünk mélye, a szívünk egy része azt mondja, én nem békélek meg veled. Én idegen maradok. Én független maradok. Ő mégis arra hív, hogy békülj meg vele. Mert ő az ő halálában, a kereszt halálában megbékült velünk. Ez az első dolog. Meg kell békülnünk vele, le kell borulnunk előtte, és ez nehéz. De másképp nem lesz a mi életünkben a békesség fejedelme. És aztán abban a pillanatban persze, ha én tényleg leborulok előtte, akkor megváltoztat. És akkor meg kell békülni a másik emberrel. Ami azt jelenti, hogy nem kimerevített kép, hanem annak a küzdelme, a munkálása és a harca, hogy a mindennapokban mit jelent megbékélni újra és újra egymással. Megbékélni azzal, aki közel van, megbékélni azzal, aki távol van, megbékélni a nehéz családtaggal, vagy megbékélni a nehéz munkatárssal. Bocsánatot kérni és megbocsátani. Ez csak a békesség fejedelme által megy. De ha Krisztus eljön, mint békesség fejedelme az életünkbe, ő elkezdi ezt bennünk végezni. Értitek? És harmadszor, vannak olyan háborúságok, nehézségek és küzdelmek, amik nem múlnak el. És ezért fontos, hogy tudod, hogy a békesség fejedelmének a teljes és tökéletes országa vár rád. Érted? Amikor azt tudod mondani, hogy feltárom a szívemet a békesség fejedelmemet, feltárom a nehézségeimet, feltárom a háborúságaimat, feltárom a küzdelmeimet, és jöjj, és légy ott benne. Ránézek a te országodra, ránézek a te uralmadra, és tudom, ez a keresztény reménység szíve, tudom, hogy eljön az az ország, eljön az a hatalom, ahol nem lesz gyász, nem lesz halál, nem lesz jajkiáltás, nem lesz sírás. Ahol ő uralkodik békességben és igazságban. Nincs nagyobb vigasztaló erő, mint a békesség fejedelmének a közeljövetele. A háborúságainkhoz. Tárd fel. Adod a magad neki. Mondd el neki. Tedd a kezébe. Engedd át neki. És akkor azt is látni fogod, hogy innentől a küldetésünk nem az, hogy mindig a saját békességünket keressük, hanem hogy a békesség fejedelmének az igazságát hirdessük. Nem az a dolgunk, nem az a cél a békesség fejedelmével, hogy mindig a legnagyobb békességet éljük át. Ahhoz el kell menni egyedül egy lakatlan szigetre. Hanem azt, hogy a békesség fejedelmének a hatalmával, az országára nézve és a jelenlétével az ő igazságát éljük meg ebben a világban. Én jó hírt szeretnék hirdetni, örömhírt. Ez minden el van készítve. Megszületett, eljött a békesség fejedelme, meghalt, feltámadt, uralkodik, az uralma teljessé lesz. És csak annyit mond, hogy hát fogadjuk őt el, fogadjuk őt be. Adjuk magunkat oda neki. Lássuk így mindazt, ami az életünkbe zajlik. És az úrvacsorai közösségben erről fog velünk beszélgetni. Ezt fogja elpecsételni, hogy ő a békesség fejedelme karácsonykor most is mindannyiunk számára, akik megnyílunk előtte. Ámen.
Imádkozzunk. Békesség fejedelme Jézus Krisztus, légy Úr bennünk, költözz a szívünkbe. Vedd uralmad alá az életünket. Légy ott a családjaimba, az otthonaimba, ahova most hazatérünk. És add meg nekünk azt a valódi, igazi békességet, amit csak te tudsz elhozni. Őrizd meg bennünket az úrvacsorai közösségben, megéltekben, a veled való közösségben. Tarts meg bennünket a mindennapokban, amikor majd az ünnepek véget érnek. Úr Jézus, add, hogy soha ne feledjük, hogy mit tettél értünk, és járj velünk, légy a mi mesterünk napról napra. Szeretnénk követni téged. Könyörgünk azért tudunk, hogy akár olyan körülmények vesznek körül bennünket, ahol nagy a békétlenség, a munkahelyünkben, vagy a környezetünkben, akkor is tudjunk megmaradni benned. És hadd legyünk mi béketeremtők. Köszönjük, hogy boldognak mondtad a béketeremtőket. Hadd nekünk ezt a szelídséget, és imádkozunk azért, Urunk, hogy segíts elhordozni azt, akit különösen nehéz. szeretettel odafordulni a felé, aki talán mindenki megvet. Őrizd a mi szavainkat, őrizd meg bennünket az indulatoktól, és kérünk különösen, hogy hadd tudjuk továbbadni mások számára is a békességnek az evangéliumát, az örömhírt. Imádkozunk a tágabb családunkért, a szomszédainkért, a környezetünkért. Imádkozunk, Urunk, hogy hadd tudjuk hirdetni és megélni az evangéliumot és a te szeretetedet. Könyörgünk Gazdagrétért és a mi városunkért, Budapestért, hogy minél többen megismerjenek téged és megértsék a te hívásodat. Könyörgünk református népünkért, könyörgünk Magyarországért és mindenkiért, aki téged is segítségül. Hozzuk eléd, Urunk, azokat, akiknek az ünnep gyászt vagy fájdalmat jelent. Hozzuk eléd a magányosokat, a betegeket, könyörülj rajtuk, gyógyítsd őket. Imádkozunk azokért a testvéreinkért, akik nagy békétlenségben vagy épp üldöztetések között élik meg az ünnepet, különösen is a Szíriában élő keresztényekért, akiket üldözik, éppen talán most is, és mindazokért világszerte, akiket az evangélium miatt bántanak. Adj nekik erőt, Urunk, és véd őket az üldözések idején is. Maradj velünk, és hallgass meg bennünket, Jézus Krisztus, te, aki így tanítottál imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.